ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az egri főegyházmegye papi találkozóját. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szent-Lőrinc Szemere telepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az egri főegyházmegye papságának most záruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé, fogalmazott Csépányi Gábor. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napi rendelőt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, hogy hétfőn a parlament tagjai megemlékeznek a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról, majd a napi rendelőti felszólalások következnek. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolaj termék előállító különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venni át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyány Stratman László alapítvány feladatait. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Az új dörögdi gyakorlótéren 2025. márciusában történt kézigránát baleset ügyében azonnali belső vizsgálat elrendelését kérte a vezérkari főnöktől a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a történtek teljes körű tisztázását szükségesnek tartja. A miniszter elmondta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, ugyanakkor úgy véli, az ügynek nem kizárólag büntetőjogi vetülete van. Van egy másik felelősség is, ezért döntött úgy, hogy kezdeményezi a belső vizsgálat lefolytatását. A tárcavezető arról is beszélt, hogy ő és a baleset sérültje sem ért egyet az ügyészség álláspontjával. Hozzátette, nem tartja elfogadhatónak, hogy következmények nélkül záruljon le egy olyan ügy, amelyben egy ember mindkét kezét elveszítette. Az Európai Bizottsághoz fordult a súlyosbodó székelyföldi medvehelyzet miatt Hargita megye tanácsának elnöke. Bíró Barna Botont Ursula von der Leyennek írt levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy Hargita megyében idén már 148 alkalommal kellett riasztani a lakosságot lakott területekre tévedt medvék miatt. Levelében azt írja, április óta átlagosan naponta háromszor érkezik ilyen riasztás, és a helyzet már meghaladja a helyi és országos hatóságok lehetőségeit, ezért uniós szintű megoldásra van szükség, fogalmaz Bíró Barna Botont. Sport. A férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozott Chema Rodriguez csalódottan vette tudomásul, hogy már nem ő irányítja az együttest, ugyanakkor elfogadta a Magyar Szövetség döntését. A szakember elmondta, hálás a Magyar Szövetségnek a lehetőségért, és nehéz szívvel távozik, mert nem ilyen befejezésről álmodott. Átbeszéltük, mi történt, milyen úton van a csapat, mit hozhat a jövő, és amellett, hogy csalódott vagyok, mert szerettem volna a 2028-as nyári olimpiáig dolgozni a srácokkal, elfogadom a döntést, fogalmazott a 46 esztendős szakember. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Megalakult a Katolikus Karitás Mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szolgálat létrejöttét sajtóesemény keretében jelentették be a Katolikus Karitás országos központjának udvarán, Budapesten. Az eseményen Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitás országos igazgatója hangsúlyozta, a szervezet küldetése immár 95 éve változatlan, vagyis jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Mint fogalmazott, az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása, és szervesen illeszkedik a Karitás életvédelmet szolgáló programjai közé. A Karitás mentőszolgálatának megalakulása nem csupán egy jármű beállítását jelenti, sokkal inkább annak megerősítését, hogy minden emberi lélek érték, fogalmazott. Hozzátette, a szolgálat önkéntes, orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre. Dr. Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvosigazgatója köszöntőjében a két szervezet közös küldetését hangsúlyozta. Mint fogalmazott, bár az Országos Mentőszolgálat és a Katolikus Karitás más-más eszközökkel végzi munkáját, szolgálatuk középpontjában ugyanaz áll. A bajba jutott ember segítése. Egy dolog közös mindebben, hogy a beteg emberekért tesszük a mindennapi munkánkat, fogalmazott. Köszönetét fejezte ki az együttműködésért, és kiemelte, hogy a Karitás mentőszolgálata, az önkéntesség, a szakmai tudás és az emberi szolidaritás közös ügyét erősíti. Átadták a Hajdúdorogi Főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón. Az ingatlant kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenésre és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. A 249 négyzetméteres épületben három önálló egységet alakítottak ki, amelyekben összesen 7 klimatizált szoba, 5 fürdőszoba és 3 modern, jól felszerelt konyha áll a gyermekek és kísérőik rendelkezésére. A konyhák egyben közösségi térként is használhatók. Az energiahatékonyságot és a környezetvédelmet napelemes rendszer szolgálja. A szobák 25 fő egyidejű elhelyezésére alkalmasak. A 838 négyzetméteres telken kerti sütögetőt és 2 filagórát is elhelyeztek, így minden lehetőség adott a közös programokhoz, legyen az játék vagy csendes pihenő. Lezárultak az Egri Andrássy György Katolikus Középiskola külső felújítási munkálatai. A tanév utolsó napján rövid ünnepség keretében adtak hálát az intézmény pedagógusai és diákjai a megszépült épületért. Rozmán Éva igazgató elmondta, Szmrecsányi Lajos egri érsek alapította az iskolát 1921-ben, 31 diákkal és 5 tanárral a líceum épületében kezdték meg a munkát, ám a kimagasló szakmai munka olyan gyorsan országos elismerést szerzett az intézménynek, hogy a diákok létszámának növekedése miatt rövid időn belül bővítésre volt szükség.
1921-ben az akkori egri érsek, Szmrecsányi Lajos érsek alapította a mi iskolánkat. 31 diákkal és 5 tanárral a liceum épületében kaptak 2 tantermet, és ott kezdték meg a tanítást. Az egyik a osztályterem volt, a másik pedig a tanári. Az ott folyó szakmai munka, kimagasló szakmai munka országos elismerést hozott ennek a képzésnek nagyon gyorsan. Ennek következtében nőtt a diákok létszáma évről évre, hamar kinőtték a liceumban kapott termeket.
A jelenlegi iskola 1927-ben készült el az Angol Kisasszonyok Lánynevelő Intézetének bővítésével. 100 év után az Egri Főegyházmegye 260 millió forintos támogatásával sor került az épület egységes külső megújulására, a homlokzat, valamint a tetőszerkezet felújítására. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke rámutatott, hogy az oktató-nevelő munka során az iskola legfontosabb eszköze az intézmény lelke.
A legfontosabb egy iskolának a lelke, az, hogy Krisztus jelen van-e. Krisztus nem tudjuk külső eszközökkel bevinni, hanem a szívünkben, a lelkünkben, a hitünkben jelenítjük meg. Én tudom és tapasztalom is, most már 4 éve itt folyamatosan, hogy Krisztus jelen van ebben az iskolában, az oktatók, a nevelők, a dolgozóknak a hitében, értékrendjében, példájában, és nem utolsó sorban, kedves diákok, a ti őszinte istenkeresésetekben és lelkiismeretes tanulásotokban, munkátokban.
Örömét fejezte ki, hogy mind a pedagógusok munkájában, mind pedig a diákok lelkiismeretes tanulásában kézzelfoghatóan jelen van Isten. Petrasovszky Manó egy görögkatolikus festő sors a 20. században címmel új időszaki kiállítást lehet megtekinteni a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumban. A tárlat célja, hogy a látogatók átéljék azt a spirituális és művészi gazdagságot, amely a művész több évtizedes munkásságát jellemzi. Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész, a kiállítás kurátora, elmondta, a művész munkáiban a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás harmonikusan találkozik.
Petrasovszky Manónak a stílusát a hagyományhoz és a modernitáshoz való ragaszkodás egyszerre jellemezte, tehát megpróbálta a régi koroknak a művészeti elemeit a saját kora öntösébe öltöztetni. Ugye alapvetően vallásos témájú képeket festett, mondhatjuk azt, hogy megpróbálkozott az ikonfestészettel, hiszen görögkatolikus közegből származott, és az elméleti írásai alapvetően erről szólnak, hogy mit jelent a bizánci hagyomány, az oroszlán festészet, erről sokat írt, és ugye érdemes azt megnézni, hogy ez a műveiben hogyan valósult meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy hagyományhoz való ragaszkodás a műveiben, ami például az aranyháttér, a díszes aranyháttér, ugye a szent figuráknak ikonosságra törekvő beállítása abszolút érzékelhető, ugyanakkor egyfajta neobarok, neoklasszicizmus is érzékelhető a műveink.
Dr. Szabó Irén, a múzeum igazgatója szerint ez a kiállítás azért is különleges, mivel korábban nem nyílt hasonló az alkotó műveiből.
A II. Világháború utáni változások során, ugye amikor az egyházi művészet nem volt egy különösebben kedvelt vagy elismert műfaj, neki még nem volt életmű kiállítása, tehát ez egy posztumusz kiállítás, amivel az életmű 3 nagy korszakát jelenítjük meg, és ezzel, mint egy emléket állítva, egy különleges egyházművészeti korszaknak az az időszak, ami a görögkatolikus egyházban, azt hiszem éppen Petrasovszky Manó művészeti véget is ért, az a fajta naturális festészet, amiben benne van a bizánci ihletettség, hiszen ő nagyon jól ismerte a bizánci festészet sajátosságait, de mégis ő azt tanulta, hogy mindenféle stílusban kell tudni festeni, és a római katolikus közösségeknek épp úgy, mint görögkatolikus közösségeknek.
Ismét a Sajó Pál falai kegyhelyen gyűltek össze a Miskolci Egyházmegye hittanosai, hitoktatói és papjai, hogy közösen adjanak hálát az elmúlt tanévért. A Szent Liturgián Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök szólt a gyerekekhez. A Szent Páltól felolvasott apostoli szakaszt idézve arra emlékeztetett, hogy Krisztusban mi is sokan egy test vagyunk. A keresztény ember nem csak önmagáért él, hanem mindnyájan együtt, egymásért is felelősséget hordozunk. A főpásztor arra bátorította a hittanosokat, hogy a tanév során szerzett tudás és élmények mellett a szeretetben, az egymás iránti figyelemben és a jóságban is növekedjenek. Az Eger-Szalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több száz, 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők azt írják, az idei találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja, szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe, fogalmaznak. Hagyományosan Ternyák Csaba egriesek mutatja be a nyitó szentmisét, s lesznek koncertek, kis csoportos beszélgetések, tanúságtételek és kulturális kísérő programok is. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebélyi Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kós Ede, egri főegyházmegyés atya tanítását hallgathatják, majd tanúságtételek és egyéb hagyományos programok is lesznek. Az egri főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Aki a keresztjét föl nem veszi, nem méltó hozzám. Aki titeket befogad, engem fogad be. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Fogad, engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is, e legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Egészen más az, amikor mi magunk valljuk meg méltatlanságunkat, ahogyan tette a kafarnaumi százados vagy Péter apostol, és más, amikor az Úr mondja nekünk, nem vagy méltó hozzám. Méltatlanságunk tudata alkalmassá tesz az Úr szent cselekvésének befogadására. Ellenben a földi ragaszkodások, a késedelmeskedés, amikor rajtunk van a sor, hogy válaszoljunk szeretetére, éppenséggel alkalmatlanná. Jézus nem vetélytársa akar lenni szeretteinknek, nem azt várja, hogy megtagadva a szüleinkhez fűződő gyöngét, mégis oly erős szálakat, őt tegyük szívünkben apánk, anyánk helyére. Hiszen Istentől való a gyermeki érzület azok iránt, akiknek életünket köszönhetjük, s tőle származik a parancs is, tiszteld apádat és anyádat. De ugyanaz az Isten, aki ezt a parancsot adta, írta elő azt is, hogy szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Nem az érzelmi kötődés különböző fokozatairól van itt szó, hanem a szeretet két minőségéről, melyek közül az egyik a test és vér diktálta, ösztönös szeretet, a másik viszont az ember természet fölötti hivatása, Istenre való képessége. Nem a gyermeki ragaszkodásról, hanem a túlságosan földies kötődésről jelenti ki a mi Urunk, hogy akadálya az ő követésének, mert meggátolja az első és legfőbb parancs teljesítését, és gusba köti teljes emberségünket. Ugyanez áll a kereszthordozástól való húzódozásra és saját életünk megtalálásának vágyára is. Ha magunk akarjuk megvalósítani önmagunkat, nem önmagunkká válunk, hanem csupán szánalmas torzóvá, csonka személyiséggé. Azon kell dolgoznunk, hogy Krisztust valósítsuk meg életünkben, azaz formálódjunk az ő képére és méreteire. Ennek kifejezője a kereszthordozás, mely nem egy súlyos teher kénytelen kelletlen cipelését jelenti, hanem a legszemélyesebb szenvedést, amelyet szeretetből vállalunk. Ez a legnagyobb emberi tett a földön, erre kaptuk a szabadságunkat, ez ad súlyt létezésünknek. Hogy hirtelen csapásként rám zúdul a kényszerű testi-lelki fájdalom, még nem kereszthordozás. Az ott kezdődik, amikor tartalmat, értelmet, értéket adok a szenvedésnek azzal, hogy Krisztus keresztjével egyesítve, az ő szenvedését kiegészítve szeretettel viselem. S akkor megtapasztalom, hogy a kereszt nem megnyomorít, hanem fölemel, s alkalmassá tesz az Isten műveiben való részvételre.
Thank you. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Kto neberie svoj kríž, nie je ma hoden. Kto vás prijíma, mňa prijíma. Ježiš povedal svojim apoštolom: Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto príjme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody, ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai napi evangélium következik roma nyelven.
Kompeskeda des vai peskada mai feder kam lasarman, kodo nai lokat harmande. Ai koncilel pe peskopiho peskot rusul, ai ciavel palamande, kodo nai lokat harmande. Con camelte arachel pescotraio, codo hasareles, ae con hasarel pescotraio andamande, codo arachales. Con tu menandre jutilen, man jutilen andre, ae con man jutilel andre, codo codoles jutilel andre con man bisadas. Con profetos jutilel andre anda codicae profetoi, codole profetes copotinlela, Con ciace manusces cutile landre anda codicae ciacioi, codole ciacesci potinlela, ainum atei ectahtai sudropai del vare con ieches mascartumende, ba vitele mai cinesce, anda codice mandarsi sitiardo, ciaces penaptumenge ciac eltar lesci potin.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
Evangelium nach Matthäus. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Wort des lebendigen Gottes.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Önmagát adó jóság. Magasztallak, Uram, jóságodért, csodáidért, amelyeket az emberek fiaiért tettél. A jó nem zárkózik be önmagába. Minél tökéletesebb a jóság, annál inkább ki akar áradni. Isten a legfőbb jóság, a legtökéletesebben kiáradó jóság. Isten mindenek előtt önmagába árad ki a Szent Háromság ölén. Az Atya közli a Fiúval egész istenségét, lényegét, életét, jóságát, isteni boldogságát. Az Atya és a Fiú együtt közlik mindezt a Szent Lélekkel. Isten benső élete, a Szent Háromság misztériuma éppen ebben a lényegi teljes, szüntelen és abszolút közlésben áll. Ő benne valósul meg a legtökéletesebben az ismert axióma, bonum diffusivum sui, a jó kiárasztja önmagát. A végtelen jóság azonban önmagán kívülre is ki akar áradni. Isten ezért a létezők megszámlálhatatlan sokaságát hívta életre, és különféle módon és mértékben közöl velük valamennyit jóságából. Isten nem azért teremt, mivel szüksége van teremtményekre, akik semmit sem adhatnak hozzá boldogságához és lényegi dicsőségéhez, nincs semmi hozzáfűzni való, sem elvenni való, neki nincs szüksége semmire és senkire. A teremtésben Istennek az az egyedüli célja, hogy közölje saját tökéletességét, ami maga jósága, egyedül ő végtelenül bőkező, ugyanis nem haszna, hanem jósága véget cselekszik. Isten nem azért akarja a teremtményeket, mivel azokban valami jó vagy szeretetre méltóság van, hanem megteremtve őket, részesíteni akarja őket jóságában, és szeretetre méltóvá teszi őket. Isten olyan nagy, hogy végtelen nagy számú teremtménnyel tudja közölni magát anélkül, hogy valaha is kimerülne, és annyira szétáradó, hogy jóvá tesz mindent, amit csak megérint. A csodálatos látvány előtt így kiált fel a zsoltáros. Áldjuk az Urat, az Urak Urát, csak ő tesz csodát, mivel jósága örökké tart. Létünk és életünk oka Isten jósága, megteremtve minket lelkünkbe nyomta jelét, bennünk él, és állandóan átjár minket. Vizsgáljuk meg szívünket, megőriztük-e magunkban az isteni jóság jelét. Isten jósága annyira ingyenes, hogy a teremtményekkel minden érdemük nélkül közli magát. Annyira bőkező, hogy mindig megelőzi őket, és javai beléjük árasztását akkor sem szünteti meg, amikor azok erre méltatlanok lesznek. Nem bűneink szerint bánik velünk, és vétkeink szerint fizet vissza, mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy irgalma az igazak iránt. Istennek meg lenne a joga ahhoz, hogy elvegye javait és életét. Végtelen jóságában azonban inkább újabb adományokkal válaszol, szeretetének újabb tanújeleit adja. Nem lelem kedvem az istentelen halálában, inkább annak örülök, hogy az istentelen letér útjáról és él. A bölcsesség könyve pedig így kiált fel. Te kímélsz mindent, mert a tiéd életnek barátja. Aki Isten jóságának fényében szemügyre veszi saját jóságát, könnyen felismeri, hogy az gonosz, kicsinyes, számító és önző. Mi keresztények hányszor hasonlítunk azokhoz a pogányokhoz, akikről az evangélium beszél, csak azokat szeretik, akik őket is szeretik. Jók vagyunk azokhoz, akik jól bánnak velünk. Szolgálatot teszünk azoknak, akik azt biztosan viszonozzák, de gyakran vagyunk kemények és szűkmarkúak azokkal, akiktől nem várhatunk viszonzást. Vajon nem fordul elő, hogy édesek és jó akarók vagyunk azokkal, akik nekünk helyeselnek, kegyetlenek és ridegek pedig azokkal, akik ellent mondanak? Mihelyt hidegséget, hálátlanságot, sértést, vagy akár csak kis figyelmetlenséget tapasztalunk, jóságunk bezárul, leáll. megszűnik bennünk a jó indulat. Íme ennyire különbözik az ember jósága Isten jóságától. Ezért kell újra és újra fontolóra vennünk a mennyei Atya jóságát. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad az igazaknak is, a bűnösöknek is. Kifürkészhetetlen bölcsesség. Uram, csodálatos a te tanácsod, és bölcsességed mindent felülmúl. Csak egyetlen bölcs van. Bölcsessége mérhetetlen. Istenben a bölcsesség nem különböztethető meg lététől, mint az emberben, hanem maga Isten léte. Isten a legvégső bölcsesség, öröktől létező, ragyogó, tündöklő értelmi sugár, amely átkarolja és áthatja az egész isteni lényeget, ugyanakkor abban, mint okban látja mindazokat a dolgokat, amelyek léteznek és létezhetnének. Az isteni bölcsesség tisztaságánál fogva mindenen áthatol, hiszen Isten erejének lehellete és a mindenható dicsőségének tiszta kicsordulása, az örök világosság kisugárzása és Isten működésének tiszta tükre és jóságának képmása. Az isteni bölcsesség mindenek előtt Isten tökéletes ismerete. Egyetlen teremtmény, még az angyalok és szentek sem ismerhetik meg annyira Istent, hogy kimerítsék végtelen nagyságát. Egyedül Isten ismeri önmagát tökéletesen. Mérhetetlen örömet jelent az ember számára, aki képtelen Isten tökéletes megismerésére, hogy szemlélheti az isteni titkokat átható végtelen bölcsességet, és segítségül hívhatja, hogy legyen igazi világossága. Irgalomnak, Ura, add meg nekem a bölcsességet, küldd le szent egedből, hogy munkámban velem legyen és segítsen, mert tud és ért mindent, tetteimben józanul vezet majd, és megoltalmaz hatalmával. Ki ismerte fel valaha is akaratodat, ha te nem adtál neki bölcsességet, és nem küldted el a magasból szent lelkedet? Az isteni bölcsesség mindent lát, tud és ért mindent. Semmi tévedés nem lehet benne, ragyogó és hervadhatatlan. Semmi sem maradhat előtte rejtve, mivel mindent ő teremtett, s így lényegük legmélyéig ismer mindent. Semmi újdonságról nem kell tudomást szereznie, mivel mindent örök jelenben lát. Semmi sem kerüli ki átható fényét. Nektek minden szál hajatokat számon tartják, mondta Jézus. Isten jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Szívünk legtitkosabb rezzenése, a számunkra ellenőrizhetetlenek is előtte teljesen átlátszóak. Kérjük tehát, hogy az ő fényében, az ő igazságában és az ő bölcsességében ismerjük meg magunkat. Az isteni bölcsesség minden dolgot Istenben ismer, a vele való kapcsolatban, minthogy ő mindennek az elsődleges oka. Minden dolgot Istentől való függésben és dicsőségére való rendelésében lát. A dolgokat tehát nem külső látszatuk szerint, hanem Isten előtti értékük és jelentésük szerint ítéli meg. Az isteni bölcsesség ítéletei tehát végtelenül különböznek az ember véges ítéleteitől, amelyek megállnak a dolgok anyagi mivoltának határánál. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Szent Pál pedig így kiált fel: mekkora mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának, mély kifürkészhetetlenek szándékai, mély megfoghatatlanok útjai. Ha a dolgokat Istennel való kapcsolatukban ismerjük meg, és azokat az ő színe előtt való értékükben becsüljük, ez az igazi bölcsesség. Ezt viszont csak Isten adhatja meg, mivel minden bölcsességnek az Úr a forrása. Amikor a teremtményeket és eseményeket pusztán emberi szempontok szerint ítéljük meg, hogy tudnélik, mennyiben szereznek örömet, vagy okoznak kellemetlenséget, akkor balgák vagyunk. A világ bölcsessége balgaság Isten előtt. Ugyanis ekkor a dolgokat nem Istennel, hanem az emberrel való kapcsolatukban, látszat, nem pedig a valóság szerint értékeljük. Az embernek hozzá kell szoknia ahhoz, hogy túlhaladva a látszaton, a hit fényénél felfedezze a dolgok igazi, Isten előtti értékét és jelentését. Akkor megérti, hogy mindaz, amit a világ oly nagyra tart, tehetség, siker, a teremtmények megbecsülése, az isteni bölcsesség fényében semmi. A kegyelem legalacsonyabb foka is többet ér az egész világegyetem minden természetes tökéletességénél. Tudatlanságunk alázatos megfontolása arra késztet, hogy bölcsességet kérjünk Istentől. Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt, buzdít Szent Jakab, kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek anélkül, hogy a szemére vetné, s meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet se kételkedve. A bölcsesség megújítja a mindenséget, betér a szent lelkekbe, így teremti meg Isten barátait és a prófétákat. Isten csak azt szereti, aki a bölcsességgel él. Isten szeretet. Istenem, aki szeretet vagy, add, hogy megismerjem és higgyek szeretetednek. Isten szeretet, végtelen szeretet, örök és lényegi szeretet, amint minden, ami Istenben van, szép, jó, tökéletes és szent, épp úgy minden, ami Istenben van, szeretet. Szeretet a szépsége, szentsége, igazsága, mindenhatósága egészen igazságosságáig. A szeretet Istenben akaratának örök aktusát, a legtökéletesebb és legszentebb aktust jelenti, mivel mindig a legfőbb jó felé irányul. Ez az a szeretet, amellyel Isten önmagát szereti, minthogy ő a legfőbb és örök jó, vele összehasonlítva semmi sem lehet jobb. Isten önmaga felé irányuló végtelen szent szeretete, valamint az ember önzése között, aki rendetlen önszeretettel Isten elé helyezi önmagát, nincs semmi közös. Az ember önző, mivel minden más szeretetet kizárva önmagát akarja szeretni. Isten viszont annyira ment az önzés minden árnyékától, hogy bár végtelenül szereti önmagát és tökéletesen betölti őt saját jósága, ki akarja árasztani szeretetét és javait. Így szereti Isten a teremtményeket. Létük Isten szeretetében gyökerezik, mivel Isten szeretetében hívja őket a létbe, és teremti meg bennük jó mi voltukat. Isten szeretete beleárad a dolgokba, tanítja Szent Tamás, és megteremti azok jóságát. Isten teljesen ingyenesen, szabadon, a lehető legtisztább módon és olyan szeretettel szeret, amely egyidejűleg jó akarat, a teremtmény javát akarja, és jó tétemény, jót tesz velünk. Isten az embert szeretve életet ad neki, beléönti a kegyelmét, meghívja az életszentségre, magához vonza, és részesíti örök boldogságában. Mindaz, akik vagyunk és amink van, az ő végtelen szeretetének ajándéka. Az ember, hangsúlyozza a zsinat, csak azért létezhet, mert Isten szeretetből megteremtette, és szeretetből folytonosan létben tartja. Nem teljesen az igazság szerint él tehát az, aki nem ismeri el önként ezt a szeretetet, és nem adja önmagát oda teremtőjének. Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat. Az ember még a semmiben volt, Isten már látta, szerette és akarta. Szeretetével öröktől fogva megelőzte. Egyetlen teremtmény sem léteznék, ha Isten nem előzte volna meg szeretetével. Te szeretsz mindent, ami van, és mit sem utálsz abból, amit alkottál. Ha gyűlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna. Hogy is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád, és hogyan állhatna fenn, ha te nem hívtad volna létre? Az ember élettörténete nem más, mint Isten iránta való szeretetének története. Ha egyszer megkezdődött, nem lesz vége, mivel Isten szeretetének nincs vége. Csak az isteni szeretet elutasítása, vagyis a bűn rendelkezik azzal a szomorú lehetőséggel, hogy megszakítsa ezt a történetet. Isten azonban mindig végtelen, örök, változhatatlan és a leghűségesebb szeretettel szeret. Ő maga a leggyöngédebb kifejezésekkel jellemzi szeretetét. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony, és megtagadhatja-e szeretetét méhe gyümölcsétől? És még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Isten szereti az embert, amikor vigasztalja, de akkor is szereti, amikor fájdalommal sújtja. Kegyelme és vigasztalásai, próbatételei és büntetései egyként szeretetéből fakadnak, mivel az Úr megfeddi azt, akit szeret, mint apa a fiát, akinek jót akar. Minden helyzetben, még a legszomorúbb és legfájdalmasabb körülmények között is, az isteni szeretet öleli körül az embert. Csalatkozhatatlanul javát akarja akkor is, amikor a szenvedés meredek és fájdalmas ösvényén vezeti. Sőt, az sem ritka, hogy Isten inkább azokat sújtja, akiket szeret, mert az aranyat tűzben próbálják ki, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában. Avilai Szent Teréz ezt írja: láthatjátok, mit adott annak, Jézusnak, akit a legjobban szeretett. Ezek az ő ajándékai e világélet folyamán, és ezek arányban állnak azzal a szeretettel, amellyel valaki irányában viseltetik. Többet juttat belőlük azoknak, akiket jobban szeret. Kevesebbet azoknak, akiket nem szeret annyira. A keresztény, még ha a fájdalom keresztre feszíti is, hittel ismétli: megismertem a szeretetet, és hittem benne. Thank you.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Ima az őszinteségért. Atyánk, kérünk segíts, hogy házasságunkban mindenben őszinték legyünk. Szentelj meg minket igazságoddal, hiszen igéd maga az igazság. Őrizd meg a hazugságtól, és adj bátorságot a tiszta beszédhez akkor is, ha hibáztunk vagy szégyent érzünk. Taníts teljes átláthatóságra egymás felé. Adj felismerést az igazságra, és bátorságot Jézus nevének segítségül hívására. Ha múltbeli elhallgatások terhelnek minket, adj bölcsességet, hogy szeretetben rendezhessük. Hálát adunk, hogy szent lelked vezet az őszinteség útján. Amen.